gyógyító jelenlét, sebzetgyógyítóként jelen lenni mások életében. A kudarc és az elmúlás, mint emberi tapasztalat. Mindannyiunk életében szembesülnünk kell kudarcainkkal és az elmúlás valóságával. Ez tesz bennünket emberré, törékenyé, múlandóvá, mégis örök emberré. A kudarc és az elmúlás Jézus életében, vagy Jézussal való kapcsolatban különböző formában nyilvánul meg, ezért választottam a János evangéliumából. János evangélista Lázár halálának híradásáról beszél és a feltámasztásról. Egy különös kapcsolat ezzel a családdal, Jézus kapcsolata a testvérekkel. És üzennek Jézusnak, hogy Lázár beteg, illetve meghalt. És Jézus elmegy ehhez a családhoz. Amikor Jézus megérkezett, úgy találta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment. Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit is kész Istentől, Isten megadja majd neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred föl fog támadni. Márta így szólt hozzá: tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon. Jézus azt mondta neki: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. És mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta azt felelte neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világba jön. Miután ezt mondta, elment és hívta nővérét, Máriát, és odasúgta neki: a mester itt van, és hív téged. Amikor az meghallotta ezt, gyorsan fölkelt, és hozzá sietett Jézus, ugyanis még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta eléje ment. A zsidók pedig, akik a házban vele voltak, és őt vigasztalták, mikor látták, hogy Mária gyorsan fölkelt, és kiment, utána mentek, mert azt gondolták, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, lábaihoz borult, és azt mondta neki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus pedig látva, hogy sír, és hogy a leérkező zsidók is sírnak, a lelke mélyéig megindult és megrendült. Megkérdezte: hová tettétek őt? Azt felelték neki: Uram, jöjj és lásd. Jézus könnyezett. Erre a zsidók azt mondták: íme mennyire szerette őt. De voltak köztük, akik így szóltak: ő, aki megnyitotta a vak szemeit, nem tette volna meg, hogy ez meg ne halljon. Jézus lelkében még mindig megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt az, és kővel volt befedve. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta megholt nővére azt mondta neki: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azt felelte neki: nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? A követ tehát elvették. Jézus pedig felemelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan ezt kiáltotta: Lázár, jöjj ki! És az, aki halott volt, kijött. A lába és a keze pólyával volt körülkötve, és az arcát kendő fötte. Jézus azt mondta nekik: oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni. Különös találkozás, különös történet ez a Jézus életében. Jézusnak ehhez a családhoz egy különös kötődése volt, így a szenvedése előtt is meglátogatta őket. Tudjuk a későbbi történetből. És azt is tudjuk, hogy Jézus tudatosan, mondhatjuk azt, késik. És emberileg úgy néz ki, mintha nem ért volna oda időben. Életünkben, amikor betegek vagyunk, vagy elveszítünk valakit, a földi értelemben, akkor ez az érzés van bennünk. A kudarc, az elmúlás fölötti fájdalom és a tehetetlenség. Sokszor elhunyt szerettünk, vagy pedig súlyos beteg testvérünk fölött virasztva mellette, ott maradva, egyéni, saját kudarcként éljük meg azt. Saját Isten hitünk kudarca is az, hogy tehetetlenül kell elviselnünk valakinek a betegségét vagy a halálát. Igazából miért nehéz így megélni az életet? Mert hogy amikor saját kudarcként éljük meg beteg testvérünk, rokonunk, barátunk, hozzátartozunk fájdalmas szenvedését és elmúlását, akkor az elmúlás fölötti fájdalomban és kudarcban az a kísértés, az a kockázat, hogy mi kerülünk a figyelem középpontjában. Mi vagyunk az áldozat, aki el kell szenvedni ezt a veszteséget, és elkerüli figyelmünket. Az a lehetőség, hogy ebben a veszteségben, ebben a kudarcban, ebben az elmúlásban és fájdalomban, ami valós is emberi fájdalom, felfedezzük az Isten jelenlétét. De azt tudja elmúlásában, betegségében, halálában az Isten jelenlétét felfedezni, aki életében is megtanulta ezt. Ha mi magunk vagyunk betegek, és megérezzük, hogy a földi életünk vége közeledik, ugyanezt a kudarcot és elmúlás fölötti fájdalmat érezzük, és el kell gyászolnunk önmagunk sikertelenségeit. Azt az életet, amely nem úgy sikerült, ahogy elképzeltük volna. És amikor nem tudunk magunknak megbocsátani az elkövetett hibáink miatt, mulasztásaink miatt. De Jézus megtanít bennünket, hogy hogyan viszonyuljunk önmagunk elmúlásához, életünk kudarcaihoz. Tudjuk az előzményeket. Jézus tudatosan megy. Tudatosan pedig az életére törnek. És a Lázár föltámasztása után sokan hisznek benne, ez az utolsó csepp a pohárban, ahogy mondanánk. Ekkor dönti el a főtanács az egyértelmű halálos ítéletet. Tehát Lázár föltámasztásával, Lázár újra életre hívásával Jézus magára vonja a zsidók haragját és a halálos ítéletet. Úgy menti meg Lázárt, hogy önmaga lesz az emberileg megélt kudarc és elmúlás. Kudarcá, sikertelenségé, elmúlássá válik azért, hogy Lázárnak, legjobb barátjának életet adjon. És itt van a hívő embernek talán az a különös képessége, amikor elsíratjuk saját sikertelenségeinket, kudarcainkat, amikor elgyászoljuk életünk mulandóságát, akár az önmagunk fájdalma, vagy önmagunk szenvedése, vagy a szeretteink elvesztése fölött érzett fájdalomban, akkor tudunk Krisztusivá válni. És változik meg a szemléletünk. Mert ebben az elvesztésben válunk istenivé, válunk Krisztusivá, Jézusivá. Ahogy Jézus viszonyul barátaihoz, ahogy Jézus jelen van a barátai életében. Egy baráti család, ahol gyakran megszállt Jézus. Jézus megérkezett, és Márta kimegy elé, a falu elé. Számon kéri őt. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit kész Istentől, Isten megadja neked. A számon kérés, a szemrehányás és az igaz hit. Olyan igazi baráti kapcsolat, ahol olyan szintű a bizalom, hogy számon meri kérni a család barátját, Jézust, az Isten fiát. Tudjuk, utána hitet is vall, leteszi a hitvallását. Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy Krisztus, az Isten fia, aki a világba jön. Egy baráti, emberi, bensőséges, hittel teli kapcsolat az Istennel, amit Márta megél. Az elmúlás fölött érzett fájdalomban lehetünk egy bizalmi kapcsolatban néha szemrehányóak. Megszületik bennünk az érzés. A vád, az önvád, vádoljuk a környezetünket, vádoljuk az Istent, csak ez néha bűntudattal jár. Pedig az érzés, a gondolat már megszületett bennünk. És amikor nem megy be Jézus a faluba, hanem megvárja, hogy Márta fájdalma és szemrehányása a falu szélén érje őt, akkor erre tanít bennünket. Engedjük meg magunknak azt a bizalmi Isten kapcsolatot, ahol fájdalmaink okának peremén tudunk perlekedni a jó Istennel. És megvárja, hogy megtegyük azt az utat a belső fájdalomtól, a fájdalom helyszínétől, a fájdalom okától a város széléig. Egy külső-belső zarándoklat, lépések, küzdelmek, el nem sírt vagy elsírt könnyek, és akkor Jézus fölszabadítja Mártát ettől a zúgulódó fájdalomtól. Sőt, bevárja Máriát is. Neki is meg kell tennie ezt a külső-belső zarándokutat, a testvére halála fölött érzett fájdalomtól, a maga kudarcán át, egészen Jézusig. Azt mondják neki, a Mester itt van és hív téged. Márta kimegy, hogy Jézussal beszéljen. Máriát hívja. Jézus. Itt is egy másik kapcsolat van jelen. Egy bizalmi kapcsolat, ahol Jézus maga biztatja Máriát, hogy megtegye ugyanezt az utat, hogy ne roskadjon bele saját kudarcába, hogy ne saját kudarcaként élje meg a tehetetlenségét, hiszen itt elveszítik testvérüket, Lázárt. A zsidók pedig kíváncsian várakoznak. Jézus pedig látva, hogy Mária sír, és a vele érkező rokonok is sírnak, lelke mélyéig megrendült, megindult. Az a fajta megrendülés, amelyet a tékozló fiú láttán az irgalmas atya megrendülése. A zsigeréig, az anya méhéig megrendül az Isten az ember fájdalmát, az ember szomorúságát, tehetetlenségét, mulandóságát látva. Isten nem fél az érzelmektől. Jézus megrendül, és könnyekre fakad. Újra itt van a számon kérés. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Jézus továbbra is megrendül. és szólnak neki, Uram, jöjj és lásd. Jézus könnyezett. A könnyek útja az a zarándok út, a léleknek az az útja, amely által egymásra találunk, mint testvérek, és Istenben is közös útra lelünk. Jézus könnyezik, Jézus siratja barátját. Aztán föláll és föltámasztja, vegyétek el a követ. Mi, akik már tudjuk, hogy Jézus föltámadt, ugyanezt történik az ő föltámadásakor is. A kő már el van hengerítve. A föltámadás, a Szentlélek ereje elhengeríti a követ a sír szája elől. Azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Ha hiszel, akkor az életed sírboltjai fölé gördülő köveket elhöngöríti maga az Isten, az ő szeretete, az ő együttérzése, az ő szent lelke. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét önmagad életében, az elmúlásban is. És ez az a belső csoda, a hívő embernek a csodája, amelyet megtapasztalhatunk életünkben, hogyha rábízzuk könnyeinket Jézusra. Hogyha nem akarjuk visszafojtani, de Jézussal, Jézusban tudunk sírni. És a könnyek útja lesz a megértés, a vigasztalás, a fájdalom és a szomorúság útja. Mi emberek nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezek különböző valóságok, és külön-külön kell lesz nekünk megélnünk. Azt gondoljuk, hogy ha szomorúak vagyunk, akkor nem vagyunk autentikus hívők. Hogyha fáj az élet, hogyha könnyekre fakadunk, akkor valami hiányzik belőlünk. Pedig Jézus maga, aki Isten ember, aki Krisztus Jézus, a fölkent, az Isten fia, aki a világba jött, a világ világossága, nem fél a saját könnyeitől. Ha föl tudjuk vállalni a barátságunkat a jó Istennel, ha föl tudjuk vállalni a kudarcainkat a jó Istennel, akkor megtörténik a föltámadás csodája bennünk. Az első lépés az, hogy Jézus jön el, megnézi. Megnézi, hogy hol van a mi sírunk, hol van a mi elmúlásunk, és onnan szólít ki bennünket. Hogy mi magunk legyünk az elsők, akik meglátjuk életünkben az ő dicsőségét, és ebben a dicsőségben megtanulhatjuk Jézustól ugyanazt, amit ő tesz. Jézus fölemelte szemét, és hálát ad. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. A búcsúbeszédében az utolsó vacsorán ugyanígy kezdi. Hálát adok neked, hogy kinyilatkoztatod ezt a kicsinyeknek. Az a Jézus, aki lelke mélyéig megrendül barátja halálán, az a Jézus, aki könnyekre fakad, és nem folytja vissza érzelmeit, hálát ad. Hálát ad az atyának, és azért, hogy higgyünk benne, hogy megtanuljuk. Az elmúlás, a kudarc, a hit és a szeretet összetartozik. És az, aki megbízik az Istenben, az, aki megbízik a másik ember szeretetében, az a kudarcot és az elmúlást hálává tudja változtatni. Persze ez nem azonnal érkező magatartás. Ehhez is fel kell nőni. Ezt is meg lehet tanulni. A hála nem egy érzés, hanem a hála, úgy, ahogy a szeretet, egy döntés. hálás magatartást tudok tanúsítani, meg tudom tanulni, hogyan lehet hálás embernek lenni, be lehet gyakorolni. A hála, mint életforma, a hála, mint magatartás, a hála, mint identitás. Ezt be lehet gyakorolni, meg lehet tanulni. S valóban igazán hálás ember csak az tud lenni, akinek vannak baráti kapcsolatai. Jézus barátsága, amellyel kitünteti a testvéreket, Mártát, Máriát és Lázárt. Mártát és Máriát a bizalom testvéreivé teszi. Testvérük elvesztése fölött érzett fájdalomban nem szűnik meg a bizalom. Megtanulhatjuk Mártától és Máriától a bizalom zarándok útját. A fájdalom, az elmúlás, a kudarcból az Isten felé fordulásig. És az Isten felé fordulásból a háláig. A hála, mint hívő keresztény embernek a magatartása. Hálát adok, Atyám, neked, mert meghallgattál. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz. Csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem. Nem elég belsőnek, csendben hálásnak lenni. Természetesen a hála a csendben születik. A zajos ember életében nem tud kifejezésre jutni a hála. A hála az ember szívében, lelkében olyan, mint a virág, mint a fák. Azok csendben születnek, csendben nőnek fel. Nem halljuk a fák, a növények növekedését. Az nem zajjal jár. A hála sem jár zajjal. De ez a csendes hálának ki kell fejeződnie a külvilág felé is azért, hogy higgyék az emberek, hogy Isten dicsősége valósult meg a mi életünkben. Egy-egy ember elmúlása kapcsán is. Egy kezdeti élményemre emlékszem, amikor újmisésként, kórházlelkészként dolgoztam a bécsi kórházban, és egy nagyon súlyos beteghez hívtak. Nem csak testileg, hanem lelkileg is súlyos volt, tele volt vesztességgel, szemrehányással, kudarccal, fájdalommal. Az elmúlás küszöbén néhány nap választotta el a földi haláltól. Egy hölgy, akinek fájdalmas élettapasztalata volt, hiszen a szülei nem fogadták el, nem jól bántak vele, ezért zsenge fiatal korában, 10 éves korában belemenekült egy kapcsolatba. Természetesen, hogy aki menekül, az ugyanabba fog belemenekülni, ahonnan menekül, tehát ugyancsak egy agresszív, verbálisan és fizikálisan bántó kapcsolatba menekül bele ez a akkor még lány. Aztán megszületik a gyereke, időközben megbetegszik, elbetegedik, és elhagyja őt a családja. Elhagyják a szülei, elhagyja a férje is. Ha már gyógyíthatatlan beteg, úgy sincs vele mit kezdeni. A fizikai fájdalomra adnak morfiumot a kórházban. De a lelki fájdalomra, hogy most már senki ilyen nincs, a betegségében mindenki kitagadta a szívéből, marad a teljes kudarc és az elmúlástól való félelem. És ekkor hívott az Úristen engem, hogy segítsek, hogy ott legyek vele, hogy földolgozzuk ezeket a fájdalmakat, a lelki fájdalmakat. És nehéz volt megbocsátani. Megbocsátani édesapjának, aki folyamatosan fizikailag bántalmazta, de még nehezebb volt megbocsátani édesanyjának, aki nem csak hogy eltűrte a fizikai bántalmazást, hanem kényszerítette is a lányát, hogy eltűrje az apja fizikai bántalmazását. Ebből a pokoli állapotból kimenekül egy másik bántalmazó karjai közé. És most, amikor valakire szüksége lenne emberileg, nem marad senki vele, sem szülei, sem férje. Egyetlen, aki még tartja vele a kapcsolatot, az a zsenge ifjúkori lánya. 10 éves lánya. Egy mérhetetlen kudarc és fájdalom, keserűség és meg nem bocsátás, és a haláltusa. Azért szenvedett, azért nem tudta elengedni ezt a világot, és nem tudott meghalni, mert nem tudott megbocsátani. Nem tudott megbocsátani édesapjának, édesanyjának, férjének. Egy teljesen önmaga sírboltjába ruskadó, fizikailag még élő ember, akinek a szenvedését nem lehet fölmérni. Erre nincsen gyógyszer, a lelki fájdalomra. És ebben a beszélgetésben, imádságban, ami néhány alkalommal történt, elértünk arra pontra, amikor azt ígérte nekem, hogyha holnap visszamegyek, akkor elvégzi Szent Jónását, és szentségekhez járul. Szent Kenet szentségét is majd kérni fogja, és szent áldozáshoz is járul. Addig megpróbál fölkészülni rám, és este elkezdi azt a gyakorlatot, amit gyakoroltunk együtt, hogy bár nem tudok, az érzéseim túl erősek, túl fájdalmasak, a tapasztalataim, de mégis meg akarok bocsátani édesapámnak, édesanyámnak, férjemnek. Segíts Istenem megbocsátani. Így váltunk el, előző este, ezzel az imádsággal. Nagy fájdalommal és nyomasztó érzéssel a szívemben tértem nyugovóra egy utolsó imádsággal. Reggel izgatottan keltem föl, és 7 órakor már az osztályon voltam. Jelentkeztem a nővéri szobánál, hogy itt vagyok, mert hogy a páciens hivatott. Azt ígértem, hogy reggel 7-kor itt vagyok. És akkor közölte velem a nővér szobán a nővér. 10 perccel ezelőtt halt meg a hölgy. Nagy kudarc és fájdalom volt bennem. Úgy éltem meg, hogy nem sikerült segíteni rajta. Mi volt ennek a kudarcnak a problémája? Hogy én minden áron én akartam segíteni rajta. És ebben a fájdalmas tapasztalatban a figyelem középpontjába én magam kerültem. Hatalmába kerített a kudarc érzése. És akkor lementem a kápolnába. Talán hasonlóan, mint Márta, Mária vagy éppen Jézus, nem maradt más, csak a könnyeim, egy kicsit szemrehányóan a jó Istennel. És megrendülten sírattam el ezt a hölgyet, és imádság közben kaptam meg a választ a jó Istentől, hisz nem te vagy a fontos, nem te kell a középpontba legyél. Látod, az esti beszélgetésben ott voltam veled, és reggelig megbocsátott. megbocsátott mindenkinek, aki lelke mélyéig megsebezte őt, és ezért tudott meghalni. Elengedte fájdalmait, s a megbocsátás örömében fölszabadulva, mint ahogy Lázárnál is halljuk, oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni. A megbocsátás kegyelme, melyet Isten adott meg számára azon az éjszakán, föloldozta őt, és az örök élet kapujába várta a mennyei mester. Nagy tanítás volt számomra. Mások kudarcában, elmúlásában fölfedezni az Isten jelenlétét. És kimondani azt, amit Jézus kimondott: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz engem. És hogyha megszületik bennünk a hálának ez a biztos tudása, biztos bizonyosság, ez a hit, hogy tudom, hogy az Atya meghallgat mindig engem, akkor megtörténik a csoda. Nem a kudarc és nem az elmúlás, hanem az örök élet és az újjászületés. Az lesz életünk végszava vagy kezdete. Ha valahányszor azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, önmagunk vagy szeretteink elmúlása, betegsége kapcsán, fogadjuk el könnyeinket. Adjuk oda Jézusnak, egyesítsük Jézus könnyeivel fájdalmainkat, és engedjük meg neki azt a kegyelmet, hogy fölszabadítson bennünket, hogy föloldozzon bennünket, hogy az élő Istenbe vetett hit tanúi tudjunk lenni a fájdalomban, az elmúlásban, a kudarc közepette. Hogy egy bizalmas Isten kapcsolat tanúi tudjunk lenni, akik mernek együtt sírni a sírókkal, és együtt örülni a föltámadás napján.
Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.